A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Hegedi Gergely egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nagy-Britanniáról beszélünk. A kiinduló pont az egy elég szomorú történet, de hát, hogy mondjam, csak az eset eléggé állatorvosinak tűnik, tehát nagyon sok felé nyílik ebbe út, a Brexit felé, Nagy-Britannia jelenlegi világhatalmi pozíciója felé, a gazdaság teljes lerombottsága felé, és hát afelé, hogy az új munkáspárti kormány ismét megpróbál az Európai Unióval új kapcsolatrendszert teremteni, sőt, hát olyat is mondott az új brit miniszterelnök, hogy élére áll majd Nagy-Britannia ennek a kapcsolatrendszernek, hát meglátjuk. Szóval, ami történt, az, hogy egy 17 éves ruandai szülők gyereke, aki egyébként Nagy-Britanniában született, most már a nevét szabad mondani, Axel Mugamba Rudakubana, megölt 3 kislányt, megsebesített 5-öt, az ő állapotuk még viszonylag jó, és ennek következtében olyan tüntetés hullám és olyan erőszak hullám szabadult el Nagy-Britanniában, amire régen volt példa. Ennek az okát sokan abban látják, hogy a szélső jobb oldalnak sikerült rátelepednie erre a történetre, de ez csak akkor valószínű, és csak akkor lehetséges, hogyha rendkívül sok indulat, rendkívül sok keserűség, rendkívül sok egyébként félrevezetettség van a háttérben, és hát ami az internetet illeti, a fake newsok világát illeti, ebben bőségesen van is részük most éppen a briteknek. Azt nyilatkozta egyébként Jacob Davy, a Stratégiai Párbeszéd Intézetének kutatási igazgatója, hogy nagyon központi terjesztésűnek tűnik az, amit erről az egész esetről mondanak, hogy tudnék, egy Mohammeden bevándorló volt a gyilkos, a Lamas csatornán keresztül jött, egy csónakon az MI6 brit titkosszolgálat figyelte, mentális kezelés alatt állt, tehát ebben semmi nem igaz, de hát nagyon sokan elhitték. Szóval mi szabadult el ön szerint most itt, és hogy állunk ezzel a fake news ügyel, mennyire központi, mit gondol?
Nézze, azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen roppant összetett probléma, és valójában, hát igaza van szerkesztő úrnak, hogy ez szokatlan és meglepő ez az erőszak hullám, de ilyen úgynevezett etnikai zavargások azért a korábbi évtizedekben is voltak az Egyesült Királyságban. Lehet vitatni, hogy mértékükben ehhez hasonlíthatók-e vagy sem, de voltak elég kiterjedtek, amik hát tulajdonképpen ennek a bizonyos multikulturális társadalomnak a meg nem oldott problémáiból erednek. Ugye azért nehéz itt úgymond igazságot szolgáltatni, mert 3 gyerek agyonkéselése mellett nyilván nem lehet csak úgy elmenni. Másfelől viszont igaza van abban, hogy erre olyan csoportok is rátelepedtek, amelyeknek semmi közük sem lenne ehhez, és szembefordultak az állami hatóságokkal, konkrétan ugye a rendőrökkel, erőszakosra léptek fel, ez nyilván nem jelent a problémák megoldásához semmilyen segítséget, és hát abban is igaza van, hogy az interneten terjedő különböző álhírek ugye a tömegeket nagyon könnyen tévútra tudják vinni. Sajnos ugye ez a modern nyugat-európai társadalmaknak egy elég komoly problémája, hogy a nagy bevándorló közösségeket hogyan lehet integrálni, vagy asszimilálni. Egyébként úgy tűnik ebben az esetben, hogy nem egy ilyenfajta úgymond terrorista jellegű lépésről volt szó, hanem ez a 17 éves fiatembert valószínűleg valami elmezavar mindig hatta erre. Legalábbis eddig nem utal semmi arra, hogy valamilyen politikai jellegű indítatása lenne. De ugyanakkor azt a szociológiai jelenséget is jól ismerjük, hogy a második vagy éppen harmadik generációs bevándorlók idegenül érzik magukat, és hát sokszor szembefordulnak a befogadó országokkal.
Főleg ezt emelik ki egyébként a szakértőket, nem tudom, hogy mennyire igazuk van, vagy mennyire mondják fel az ilyenkor szokásos mantrákat. Ha ez mantra, akkor cáfoljuk meg. Szóval ugye az egésznek a hátterében ott van, hogy az a közeg, amiben ez a fiatalember tartozik második generációs bevándorlóként, nem igazán találja a helyét. Ugye az első generációnak abból a szempontból könnyebb, mert minden munkát elvállal.
Igaz. Az első generációban még valami hála is van a befogadó országgal szemben, a második, harmadik generáció viszont frusztrálódik.
Igen, és nem akar bármibe beleülni már, és bármivel filléreket keresni. Ráadásul itt van a brit gazdaság megzuhanása, ami azt jelenti, hogy az alsó középosztály is nagyon komolyan megzuhant. De látok olyan adatokat is, hogy rekordszámban hagyják el milliárdosok Nagy-Britanniát. 2024-ben 9500 milliárd font fölötti vagyonnal rendelkező ember távozott az országból. Az új munkáspárti miniszterelnök pedig azt mondja, hogy gyakorlatilag Nagy-Britannia csődbe ment, és tönkre ment. Feltáródott, azt mondja, hogy a költségvetést átnézték, az a rendetlenség, amelyet a populista politika a gazdaságban és a közszolgáltatásban okozott. Szóval egy totális csődhelyzet van, mondják, és hát ez belejátszik ebbe az egész történetbe, csak nem tudom, hogy ez igaz-e. Így.
Hát én azt gondolom, hogy azért még megszemésztjük az Egyesült Királyságot. Starmer, mint gyakorlott politikus, természetesen szívesen él a túlzás eszközeivel. Valóban egyébként, hogyha itt a választás előzményei végig tekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy Nagy-Britanniának különböző gyökerű, súlyos gazdasági problémái voltak. De azért az is igaz, hogy nem omlott össze a Brexit után egyrészt, másrészt pedig Sunak a maga technokrata módjával, tehát az előző miniszterelnökre gondolok, azért sokat tett a brit gazdaság stabilizálása érdekében. Ezzel együtt nyilvánvalóan nagyon komoly gondok voltak. Hát ugye, ha visszamegyünk a Brexitig, de igazából nem szeretnék, azért a Brexitnek is volt egy gazdasági ára, és van. Ezt pontosan tudjuk. Ma már a britek 60%-a úgy véli, hogy elhibázott döntés volt a Brexit, úgyhogy ez azért egy szignifikáns elmozdulás, mert korábban mindig csak egy pár százalékos különbség volt a kiválás megítélésében. Akkor jött ugye a Covid-válság, ezt persze minden európai országot megviselt, de azért itt is el lehet mondani, hogy a konzervatív párt, és konkrétan Boris Johnson miniszterelnök eléggé súlyos hibákat követett el ennek a kezelésében, hiszen először ugye próbálkozott a nyájimmunitással, utána bevezette hirtelen fordulatot ezeket a nagyon-nagyon kemény lockdownokat, vagyis lezárásokat, amelyek a társadalmi életet is nagyon szigorúan bénították. Ez óriási csapást jelentett a brit gazdaságra, amit aztán még azzal tetézett Johnson, hogy akkor hirtelen kiengedett, ez húz meg, erez meg politikáját folytatta, tehát ezért ez komoly veszteségekkel járt. Tulajdonképpen ez nehézé is teszi, hogy a Brexit okozta gazdasági gondokat pontosan elválasszuk a Covid okozta gondoktól, hiszen ugye 2020. január 31-ével lépett ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból, és gyakorlatilag ugyanennek az évnek a tavaszán robbant ki a Covid-válság. És akkor mindehhez jött 22. februárjától az orosz ukrán konfliktus, ugye Oroszország agressziója, ami hát jól ismert módon nagyon megdobta az energiaárakat, és egy komoly inflációt váltott ki. Ha jól emlékszem, akkor 22. októberében érte el a legmagasabb pontját az infláció. Az Egyesült Királyságban akkor volt 11%-ra ment föl, az, ami az élelmiszerek estében 15% volt. Hát persze Magyarországról nézve ez még nem tűnik olyan szörnyűnek, de azért a brit standardok szerint ez nagyon magas volt. És akkor mindehhez jöttek olyan kormányzati politikai hibák, mint Liz Truss, aki ugye rövid ideig regnált miniszterelnökként 49 napig, 22 szeptemberétől októberéig könnyelmű adósságcsökkentési ígéretei, amelyeket megalapozatlan hitelfelvételkel akart ellensúlyozni, ezt döntötte a fontot egy időre. Szóval valóban nagyon súlyos gazdasági helyzetbe került a Szigetország. Hát részben az objektív nemzetközi körülmények összefüggésben, gondolok itt a Covid-válságra és az ukrajnai háborúra, de saját hibájából is, hiszen a kormány, a konzervatív kormányok számos megalapozatlan gazdasági döntést hoztak.
Lehet, hogy rosszul gondolom, de ebben az egész hosszúra nyúlt történetben az ember hát nem tud szabadulni attól a gondolattól, hogy ilyen csapások más országokat is értek. Hiszen a járvány, hiszen a háború következménye, stb. Nem mondom végig, mindenkit sújtanak, de mintha a briteket külön sújtaná az, hogy tartósan, hosszú ideje félreismerik saját magukat. Úgy értem, hogy félreismerik a saját lehetőségeit, a saját gazdaságuk nagyságát, a saját úgymond nagyhatalmi lehetőségeiket, mintha még mindig nem tudnának szabadulni a gyarmatbirodalomtól, és hát az illúziók arra mutatnak, hogy itt van valami ilyen el nem múló érzete, hogy mi sokkal nagyobbak vagyunk annál, mint aminek látszunk, hiszen a Brexit is ezt mutatta tulajdonképpen, hogy majd mi...
Igen, szerintem jól gondolja a szerkesztő úr ezt. Igen, ez egy létező dolog, ezt ugye van, aki posztbirodalmi szindrómának, vagy másként írja le, nehéz egy világbirodalmi múlta, úgy tűnik szakítani, és a Brexit valóban ezt mutatta, hiszen a kiválás melletti tábornak az egyik fő érve ugye az volt, hogy globális Nagy-Britannia, tehát újra az egykori birodalom felé orientálódni, a volt nemzetközösségi országok felé, illetve az Egyesült Államokkal kötni szabadkereskedelmi egyezményt, és hát úgy gondolták, hogy ez gazdaságilag is stabilizálni fogja, sőt, erősebbé fogja tenni a Szigetországot. És itt valóban egy percepciós hibáról van szó, mert valójában ezek nem jöttek be, és tulajdonképpen már Sunak is tett lépéseket annak az érdekében, a racionalitás egyében, hogy javítsa az Európai Unióval együttműködést, anélkül, hogy formálisan bármin is változtatna. Most leszámítva az észak-írországi protokoll módosítását, és hát ezen a vonalon halad, ahogy ön is utalt rá, Starmer is, aki megpróbál mindenképpen közeledni az Európai Unióhoz. Éppen nemrég látott napvilágot egy érdekes anyag, amelyik ezt elemezte, hogy arra készül itt bizonyos belső információk szerint Starmer, hogy bár természetesen azt a választási ígéretét, hogy nem lép vissza sem a Vámunióba, sem az egységes piacra azt tartja, de tulajdonképpen informálisan megpróbálja a brit standardokat az Európai Uniós standardokhoz igazítani, és ezzel megkönnyíteni az együttműködést. Ugye itt az Európai Unió részéről is azért kemény feltételek vannak, mert csak akkor hajlandók nagyobb engedményeket adni, hogyha a britek a szabad munkaerőáramlás elvét elfogadnák, hát ezt viszont a munkáspárti kormány sem akarja. De mindenképpen számolhatunk azzal, hogy egy közeledés be fog következni, és érdekes módon tulajdonképpen ez már azért hamarabb is elindult, mert az ukrajnai háború kirobbanása azért közelebb hozta az Egyesült Királyságot és az Európai Uniót, hiszen a Putyin ellenes szankciók kérdésében azonos módon gondolkodtak, tudjuk, hogy lényegében ugyanezt az álláspontot foglalták el Brüsszelben és Londonban az orosz agresszió megítélésében, tehát már azért egy ilyenfajta közeledés volt. De ami a gazdaság kérdéseket illeti, hát itt azért nyilván sok vita lesz, mert hát az EU alapelveiről van szó, és amíg a britek ezen nem változtatnak, addig ez nehéz lesz.
És pláne nehéz lesz az unió vezetésének az élére állni, amiről Starmer beszél. Lehet, hogy ez egy befelé szóló, hogy mondjam, csak ilyen nyugtató pirula a briteknek, hogy azért mi vagyunk a legfontosabbak ebben az együttműködésben.
Hát ebben is teljesen igaza van, csak úgy hirtelen eszembe jut Harold Macmillan, egyébként igen kiváló konzervatív miniszterelnök, aki megpróbálta először Nagy-Britanniát beléptetni az európai közös piacba, de brit elképzelések szerint, és kijelentette jobban, hogy Nagy-Britannia feladata, hogy az Európa irányítására törő napóleoni ambíciókat letörje. Hát ez nem volt a legjobb belépő De Gaulle-nál, úgyhogy De Gaulle vétózott is.
Igen. Ami egyébként most azt a migráció ellenességet illeti, ami a Brexitben elég komoly szerepet játszott, és ehhez azért tegyük hozzá becsületesen, hogy Nagy-Britannia rendesen meg volt szállva azért a Brexit előtt. Én találkoztam egy brit üzletemberrel, aki egyébként Spanyolországban nyitott szállodát magának, tehát gyakorlatilag elmenekült a hazájából, és mondom, hogy hát én csodálom a briteket, hogy ilyen mértékű bevándorlást tűrnek el igazából komoly balhék nélkül, és akkor mondta, hogy igen, a Temze déli oldalon, vagy keleti részén, London keleti részén, emlékszem pontosan, már 100 fölött van a beszélt nyelvek száma, szóval, hogy annyiféle ember gyűlt össze ott a fővárosban, vagy a főváros peremén. De aztán itt úgy tűnik, hogy a mélyben mégiscsak mindenféle indulatok gyűltek össze, amik a Brexitben kirobbantak. Ez hogy alakult aztán a továbbiakban? Érdekes módon volt itt egy furcsa dolog. A kelet-európaiakat jobban utálták, mint például a harmadik országból jövőket.
Igen, hát ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a Brexitnek az egyik alapvető célkitűzése volt, hogy az EU-n belül szabad munkaerővándorlást megszüntessék, ugye konkrétan ugye a sok lengyel, román, magyar munkavállaló érkezésének a kizárására. Na most, hát egy nagyon érdekes és markáns történelmi paradoxonnal állunk szemben. Ugye 2020-tól lépett életbe a Brexit egyezmény, akkor kötötték meg, és ugye a 11 hónapos átmeneti után már semmi nem maradt. Na most, ha megnézzük a 2019 és 24, tehát az idei év közötti statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a bevándorlók száma, a bevándorlás csak nem meg négyszereződött. Ez meglep, ez engem is meglepett, amikor itt megnéztem a különböző kormányzati oldalakat, meket más elemzésükben is olvastam, és először kicsit hitetlenkedtem, megmondom őszintén, de igen. Igen. És ez azzal együtt következ be ez a fejlemény, hogy az Európai Uniós mérleg negatívvá változott. Tehát többen távoztak uniós polgárok a Szigetországból, mint ahányan érkeztek. Hát ugye ez egy érdekes dolog, na most ez nyilvánvalóan és óvatatlanul azt jelenti, hogy az Európán kívüli országból érkeztek rengetegen. Egyrészt munkavállalási engedélyekkel, másrészt a másik nagyobb csoport, akit ide sorolhatunk, ugye, akik családegyesítés keretében érkeztek, és a harmadik pedig a különböző nemzetközi diákok, aki a különböző angliai, skóciai egyetemekre, főiskolákra érkeztek. Tavaly, tehát 23-ban az EU-s migrációs mérleg mínusz 76 ezer volt, ezt nem rég néztem meg, azért tudom ilyen pontosan, viszont tavaly 685 vagy 6 ezeren érkeztek, ez a nettó migráció. És ez elsősorban az Európán kívüli, sőt nagyobb részt a harmadik világból. Tehát ha volt gyarmati területükről, a legtöbben az indiai szubkontinensről, Indiából, Pakisztánból és Afrikából, Afrikánból is legtöbben ugye Nigéria is brit gyarmat volt, Nigériából érkeztek. Na most ugye ez a kérdés valóban kulcsszerepet játszott a választásban, mert a konzervatív szavazók nagyon nehezen bocsátották meg a pártjuknak azt, hogy tulajdonképpen ebben az ügyben semmit nem tett. Éppen a konzervatív kormányzás alatt következett be ennek a bevándorlási hullámnak a jelentős tetőződése, hogy így fogalmazzak. Boris Johnson emlékezetes módon 2022 tavaszán, tán áprilisában kitalálta ezt a dominózus Ruanda tervet, vagyis megállapodott a kelet-afrikai Ruanda kormányával arról, hogy pénzt fizet persze az afrikai államnak, és ezért Nagy-Britannia az illegális bevándorlókat oda fogja szállítani. Na most ez nagy visszhangot váltott ki ez az elképzelés, és ezt ugye humanitárius okból többen is, több irányból is megbírálták, mi több az Európai Emberjogi Bíróság is elmarasztaló állásfoglalást tett közzé, és végül a brit legfelsőbb bíróság is úgy döntött, hogy Ruanda nem tekintető úgynevezett biztonságos országnak, mert nincs arra garancia, hogy Ruandából nem küldik vissza a menedékkérőket, és ennek a következtében végül is egyetlen repülőgép nem szállt fel Kigaliba, Ruanda fővárosába. Tehát igazából érdemben semmi nem történt konzervatív kormányzati részről a bevándorlás megfogására. Hát ennélkül nem is érthetjük meg Farage-nak és a Brexit pártnak a felemelkedését, mert ugye ez volt a legfőbb érvük, és ez volt az, ami nagyon sok embert a voksolásában vezetett, hogy valóban a konzervatív kormányok, és itt Johnson-t, Liz Truss-t, Sunakot egyaránt beértve, tehetetlennek bizonyultak ebben a kérdésben. Na most ugye ez egy érdekes dolog lesz, hogy mit fog lépni Starmer. Ő azt mondta, hogy a Ruanda tervet azt irreális és abszurd dolgot elveti. Ő majd inkább azon lesz, hogy az embercsempész bandákat, amelyek a csatornán keresztül szállítják az illegális bevándorlókat, felszámolja. Hát ugye ilyen ígéretek azért korábban is voltak, hogy ezek milyen hatásúak lesznek, azt pillanatnyilag nem tudni. Már szerettek volna a Sunakék is, és most olvasom, hogy a Starmer is tervezi, hogy egy megállapodást kötni az EU-val, hogy a francia partokról érkezőket visszaküldhessék francia földre, de hát egyelőre ilyen megállapodást nem született.
Gondolom, hogy a franciák nem rohadnak megkötni ezt a megállapodást.
Hát nem, ahogy mondja, a legtökébb mértékben.
Az szóval
egyébként érdekes valahol, hogy valóban hát azért a Szigetországnak, ahogy ön is kiemelte, komoly gazdasági problémái vannak, és annyire vonzó mégis a bevándorlók számára, hiszen azért az európai kontinens nyugati országaiban is olyan viszonyok vannak, hogy megtalálhatják a számításaikat, és mégis esetenként tűzön vízen át az életüket kockáztatva is a Szigetországba akarnak átmenni. Hát tudjuk, hogy ezek a gumicsónakos átkelések sajnálatos módon magas áldozati arányjal jártak, vagyis sokan belefulladtak a csatornába.
Azt hiszem, hogy itt a régi képzetek uralkodnak ezekben az emberekben. Tehát a Nagy-Britanniával kapcsolatos elképzelések, hogy mondjam, kicsit ómódiak. Hogy mondjam, a jelen gazdasági nehézségek kapcsolatos hírek, mintha nem jutnának el hozzájuk, és az, hogy egy gazdasági közösségbe tartoznak Nagy-Britanniával, az félrevezető is lehet. Tehát úgy képzelik, hogy különleges elbánásra lesz módjuk, amiből hát semmi nem igaz természetesen.
Hát nem, ez így van.
Az Oxfordi Egyetem tavaly csinált egy tanulmányt, ebből az látszik, hogy A britek 52%-a azt mondja, hogy hát nagyon szeretné, hogyha kevesebb bevándorló jöjjön az országba, vagy egyáltalán ne is jöjjenek. De a jelenlévőkről már nincsenek olyan rossz véleménnyel. De állítólag az ellenállás a migrációval szemben csökkent, aztán egy 23-as vizsgálat szerint már megint erősödött. Úgyhogy ez gondolom ilyen hullámzó dolog.
Kétségtelenül, és hát ugye a brit gazdaságnak is vannak olyan ágazatai, amelyek rászorulnak, hogy is fogalmazok, az import munkaerőre. Ugye itt a nemzeti egészségügyi szolgálatot szoktak klasszikus példaként felhozni, ahol nővérből, ápolóból nagy hiány van, de még orvosból is egyébként. Ugye ez is egy visszatérő téma a brit politikában is, most a választási kampányban is, hogy a nemzeti egészségügyi szolgálat a várólistáit mindenképpen csökkenteni kellene, hát ez ugye több nagyobb szakképzett személyzetre is szükség lenne, akkor az építőiparban, és van néhány ágazat, ahol nagyon is építenek, tehát nagyon is igénylik a bevándorholtak a munkaerejét, hogy így fogalmazzak. Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon ambivalens viszony egyébként, tehát valóban, ahogy ön is mondja, hogy itt van egy hullámzás ennek a megítélésében, kétségtelenül sok a bevándorló. Az Egyesült Királyságban ez nyilván egy megterhelést jelent az országnak, ezt már 2010-es kormányra kerülés előtt Cameron is kifejtette a vele készült interjú kötetben, viszont ugyanakkor meg szükség is van, hát az optimális arany középút megtalálása pedig valószínűleg nem egyszerű.
Igen, hát meglátjuk, hogy ez a mostani szörnyűséges eset, amiről kapcsolatban már sokan azt mondják, hogy egy polgárháború esélyesben van a dologban, de ezeket fogjuk fel ilyen zsurnalisztikai túlzásoknak. Minden esetre olyan félelmek és gyűlöletek szabadultak el megint, ami azt jelenti sajnos, hogy talán az elkövetkező években az angol vagy a brit szélső jobb oldalnak sokkal nagyobb szerepe lesz a brit politikában, mint korábban azt gondoltuk volna. Ön is említette, hogy Nigel Farage ugye bejutotta a maga pártjával a parlamentbe éppen ennek a bevándorlástól való tartózkodásnak, vagy félelemnek a hullámán. És hát a brit szélső jobb oldal pedig ilyen esetek révén tovább erősödhet, mint ez a Ruda Kubana nevű 17 éves fiatalember gyilkossága, amire rátelepültek. Szóval hogy áll most a brit szélső jobb, milyen erői vannak?
Én azért ezt egy kicsit optimistábban közelítem meg, aztán lehet, hogy az élet rám cáfol, persze. Azt gondolom, hogy azért az európai kontinentális értelemben veszélyesebbnek olyan nagy tartalékai jelenleg legalábbis nincsenek az Egyesült Királyságban. És azért éppen egy érdekes vetületet hadd említsek meg ennek kapcsán, ami így a magyar sajtóban nem nagyon szokott megjelenni, hogy magának Farage-nak a pártja, tehát a reformpárt, ami ugye a Brexit pártból keletkezett, és ez egy érdekes képződmény, mert nagyon kemény dumát visznek a bevándorlás kérdésében, meg a wokizmus kérdésében, viszont ugyanakkor, ami a gazdasági társadalmi modell elképzeléseit illeti, abba nagyjából teljesen belesimulnak a brit politikai hagyományokba. És azért ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon éles különbség az európai szélsőjobboldali mozgalmakkal és pártokkal szemben. Tehát ne legyen félreértés, nem Farage mellett akarok beszélni, de ez az igazság. Itt éppen erre nagyon jól rávilágít Farage-nak az a nyilatkozata, amelyik igen élesen bírálta Marine Le Pen-t, amikor is ugye Franciaországban volt a közelmúltban az ismert választási szituáció, akkor Farage kijelentette, hogy a Macron-féle csoport még mindig jobb, mint Marine Le Pené, és ezt mire alapozta? Azért, mert Le Penék egy etatisztikus, szocialisztikus, egyértelműen osztogató politikát képviselnek, amit ugye hát sok hasonló populista politikai alakulat képvisel, és ehhez képest Farage pedig egy klasszikusan neoliberális modellben gondolkodik, tehát paradox módon a regnáló konzervatívakat is többször bírálta azért, hogy nem elég liberálisak, nem elég piacpártiak, tehát én azt gondolom, hogy azért ez a különbség mindenképpen van olyan jelentős, hogy ezt érdemes megjegyezni, szem előtt tartani. Függetlenül természetesen vannak English Defence League és más szélsőjobboldali formációk, amelyek például különböző tömeg jeleneteiben ugye megjelennek, de alapvetően mondjuk nem érzem azért ezt olyan súlyos veszélynek jelenleg. Hát egy polgárháborús helyzetre valóban emlékeztet, ezt a brit sajtó is használja ezt a minősítést, talán azért polgárháború ebből nem lesz, de mutatja, hogy ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma, tehát itt valóban nem dughatja senki sem a fejét a homokba a bevándorlás és a multikulturalizmus kérdése kapcsán, tehát itt nyilván több és hatékonyabb integrációs lépésre lesz szükség.
Hát igen, több városban törtek ki már ezek a tüntetések, 400 ember tartóztattak le az országban. Van ott London, Hartlepool, Manchester, Aldershot, és amiket még föl se soroltam.
És még Plymouthban is.
Igen. És hát ugye ezzel kapcsolatos az a kérdés, hogy jó, rendben van, nincs olyan állapotban Nagy-Britannia, mint amennyire kicsit Starmer eltúlozza, tehát hogy mondjam, államcsődről szó sincs, de azért fölvetődik az a kérdés, hogy egy olyan rettentő nagy hiány esetén, mint amit most a briteknek, pontosabban a korábbi konzervatív kormánynak sikerült előállítania, azt hogy lehet kezelni majd? Adóemeléssel? Társadalombiztosítási bevételek emelésével? Vagy a társasági adóemelésével? Tehát itt valamit csinálni kell, mert van egy nagy lyuk, azt meg be kell tömködni. És hát, hogy mondjam, csak mindig a társadalom szokta megfizetni ennek az árát, ha pedig ez így van, akkor sajnos egyes társadalmi réteg lecsúszása tovább folytatódik.
Hát ez igaz. Na most a munkáspárt a választási programjában kijelentette, hogy nem kívánja sem a személyi jövedelem adót, sem a társasági adót emelni, bizonyos illetékeket fog emelni, akkor az bejelentette, hogy a magániskolákra is kifogja a VAT-t, vagyis az áfa angol megfelelőjét terjeszteni, de alapvetően hát a gazdasági ösztönzőkkel próbálja majd a brit gazdaságot dinamizálni. Ugye itt egyébként egy érdekes vita volt Sunak és Starmer utolsó tévé vitáján, ahol egymást a saját elődjeikkel ijesztgették. Nevezetesen Sunak azt mondta, hogy Starmer egy olyan politikát követte, mint az elődje, Liz Truss, egy megalapozatlan gazdaságpolitikát, az, amit persze hát a munkáspárti vezető rögtön cáfolt, ő viszont azzal vágott vissza, Starmer, hogy a konzervatívok pedig nehogy belemenjenek egy olyan irányvonalba, amit Corbyn képviselt, aki tudja, ő 2020-ban váltott le a munkáspárt élén.
Hát, meglátjuk a másik
dolog. Minden esetre, ugye valóban hát a gazdasággal kezdeni kell valamit, viszonylag magasak jelenleg az adó szintek az Egyesült Királyságban. Korábban nem voltak magasak, ugye Truss, ahogy ezt említettük is, kísérletet az adócsökkentése. Sunak azzal vette át a kormányt, hogy az alsó kulcsot, a 20%-ot csak 2029-re vinné le 16%-ra, nem látja ennek a megalapozottságát. Nyilván nagyon népszerűtlen dolog lenne itt a személyi adót emelni, tehát ezt egyelőre nem akarja a munkáspárt sem megépni, Traher Iza volt árnyék pénzügyminiszter, jelenlegi pénzügyminiszter is megerősítette, de hát hogy aztán az élet mit fog hozni, azt nyilván majd meglátjuk.
Ami a másik ügy még, ami a brit felelősségvállalást és szerepvállalást befolyásolja, az a világban betöltött nagy hatalmi szerep, amihez természetesen ragaszkodnak, bár még a konzervatív védelmi miniszter is jelezte azt, hogy hát egyáltalán nincs olyan jó állapotban a hadsereg, főleg a felszerelése tekintetében, mint azt hinni lehetne, bár nem tudom, hogy ki mit hisz még Nagy-Britannia korábbi, hogy mondjam, jó állapotaihoz képest, és arról, hogy ezek a különféle rendszerek egyébként ideértve mondjuk a vissza és gázszolgáltatás évtizedek óta leromló rendszerét, és persze a hadügyet is, nem tudom, hogy ki miben hisz még, de minden esetre Nagy-Britannia mind a két nagy konfliktusban, ami most a világban kialakult, ez az ukrán-orosz, illetve a közel-kelet, nagyon tevékenyen ott van, mint Amerika nagyon hűséges szövetségese. Ugye legutóbb ott volt, amikor az iráni bombázás Izrael ellen elindult, itt ott is egy megtorló akcióról volt szó, és hát a britek az amerikaiakkal együtt, meg a jordánok segítségével ezt jó rész hatástalanították, és most megint ott vannak a terepen, ahol egyébként egy újabb közel-keleti háború félelme bolyong, és hát állítólag nagyon realisztikusan. És hát Ukrajna. Ukrajnában tulajdonképpen Lengyelország és Amerika mellett a legnagyobb donátorok a britek. Ha megtehetik ezt, ha nem, de ez a szerep nagyon fontos a számukra. Miért?
Ez nagyon jó, hogy szóba kell, hiszen egy alapvető dimenziója a brit politikának. Hát érdemes talán ezt a gondolatmenetünket onnan indítani, hogy Starmer jelezte, hogy ő maradéktalan híve az atlantizmusnak, a transatlanti integrációnak. Ez annyiban érdemes kiemelni, mert ha már is szóba került az előgy egy Jeremy Corbyn, ő erősen megkérdőjelezte a brit-amerikai kapcsolat különleges voltát és elsőbségét. Na most ezt a viszonyt Starmer mindenképpen helyre tudta és tudja állítani, tehát ez a munkatárs számára is irányadó. Ugye a konzervatívok mindig is az USA-ban gondolkodtak, mint első számú partner, gyakorlatilag ugye Churchill óta, most Starmer is ezt képviseli, azt is bejelentette, hogy a hadsereg fejlesztése kapcsán, amit szerkesztő úr szóba hozott, a GDP évi 2,5%-ára fordítják majd a 2,5%-et fordítják a hadsereg fejlesztésére. Most Ukrajna ügyében nagyon tisztán kirajzolódott a képet, hogy gyakorlatilag attól a pillanattól fogva, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a brit kormány kiállt Ukrajna mellett. Boris Johnson volt az első nyugati vezető, aki személyesen is ellátott Kijevbe Zelenszkijhez, és ugyanezt a hagyományt egyébként Listrasz is átvette, és illetve folytatta, és Sunak is, tehát ebben nem volt semmi törés. Azt is tudjuk, hogy a britek egyrészt jelentős mennyiségű hadianyaggal segítették az ukránokat, másrészt hát körülbelül egy 35-38-40 ezer katonát brit földön képeztek ki, ukrán katonát a modern fegyverek használatára. Tehát nagyon komoly segítséget adtak, nem csak diplomáciai vonalon, hanem anyagi technikai vonalon is, és ahogy már említettem ebben a kérdésben, az Európai Unióval is szorosan együttműködtek. Na most ugye a kérdés jogos, amit felvetett, hogy miért, és erre nem is feltétlenül egyszerű válaszolni, de nagyon lényeges dolog, és én azt gondolom, hogy innen kell érdemes kiindulni, hogy a brit társadalomban a mai napig nagyon nagy többséget élvez az a felfogás, hogy Ukrajnát segíteni kell. Ez azért is érdemes kiemelni, mert tudjuk, hogy a háború elhúzódása, a háborúval hát elkerülhetetlen összefüggő gazdasági nehézségek, inflációs problémák, ugye az európai országok nagy többségében azért felvetették azt a gondolatot, hogy talán egyszerűbb lenne, hogyha nem lennének szankciók, és olcsóbb energiához lehet nézni, stb. A brit társadalomban a legutolsó közéleti kutatásokig bezárva a lakosság döntő többsége azt mondja, hogy helyes a kormányzat ukrajnai politikája. Tehát röviden van a brit külpolitikának egy nagyon komoly társadalmi legitimációja, talán használhatom ezt a szót, és akkor ez nyilván meg is magyarázza, hogy a kormányok miért állnak ki Ukrajna mellett. Én megkockáztatnám azt is, hogy a brit közvéleményben van egy hagyomány annak, hogy az általuk morálisnak tekintett ügyekben az Egyesült Királyságnak ki kell állnia. És végül még azért azt is hadd tegyem hozzá, és ennek is van egy komoly hagyománya, hogy a brit külpolitika, hát mondjuk azt, hogy a 19. század eleje óta kifejezetten orosz ellenes irányultságú. Kifejezetten orosz ellenes irányultságú, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy Churchill összefogott a Sztálin Szovjetunióval, a hitleri Németország ellen, de hát azt is tudjuk ugyanakkor, hogy milyen lesújtó véleménye volt a szovjet rendszerről és a sztálini Szovjetunióról, úgyhogy ezt ő tényleg csak egy elkerülhetetlen taktikai lépésnek tartotta. Tehát csak azért említem, hogy igen, volt erre példa, de ez nem jelenti azt, hogy a brit külpolitikában itt egy érdemi törés lett volna. A 19. században ugye a cári Oroszországot azért tekintette Nagy-Britannia ellenségnek, mert egyrészt a Törökország kapcsán ugye nem akarták hagyni a hanyatló török birodalmat a britek az oroszokkal szemben, tehát itt több konfliktusuk is volt. A másikok pedig ugye India, hát az oroszoknak volt is betörési kísérlet Afganisztánon keresztül az 1880-as években az akkori Brit-Indiában, tehát nagyon éles szembenállás volt. A 20. században pedig hát attól fogva, hogy egy kommunista rendszer alakult Leninékkel, a britek nagyon-nagyon élesen szemben álltak az oroszokkal. Tehát ennek is van egy külpolitikai hagyománya, mint ahogy a francia politikában például van hagyománya a francia-orosz együttműködésnek, hát mondjuk egy ilyenfajta hagyománya brit külpolitikában sosem volt meg. De nem mondom, hogy egyedül ez magyarázza, ez nyilván egy több tényezős dolog. Itt alapvetően azért szerintem arról van szó, hogy egy áldozat mellé állnak Ukrajna ennek a konfliktusnak az áldozata, és hát akkor úgy gondolják, hogy emellé kell állni.
Van, aki azt mondja, hogy ez egy új erőközpont is lehet majd. Tudnék, Nagy-Britannia, Lengyelország, a Baltikum.
Így van.
És hát a kérdés az, hogyha ez így lesz, és így alakul, mert ugye a jelenlegi európai érdekviszonyok azok nem biztos, hogy meg fognak maradni, főleg a franciák meg a németek meggyengülése után. Mindig emelkednek ki új erőközpontok. Tehát ez az erőközpont, ez a brit-lengyel baltikumi, ez mit fog jelenteni? És hát nyilván ott lesz mellette még Ukrajna is, tehát valahogy az is bele fog ebbe tartozni.
Ugye ez már a jövő kérdése, de a felvetés persze tökéletesen jogos. Én azt gondolom, hogy ez egy igen jelentős erőcentrum lesz. Ugye a Lengyelország történelmét ismerve, ez nagyjából, hogy is fogalmazok, előre programozott, hiszen a lengyelek a németektől is fáznak, és az oroszoktól is a történelmi tapasztalatok fényébe. Tehát a két kontinentes nagyhatalom közé szorítva, mindegyiktől nagyon súlyos csapásokat szenvedve el a lengyelek mindig Nyugat-Európa felé, Franciaország és Anglia felé orientálódtak. Tehát ennek is megvan egyrészt a geopolitikai magyarázata, másrészt a történelmi hagyománya. Lengyelország jelenleg Közép-Európa felemelkedő hatalma, az az ország, amelyik még demográfiailag is erősödni tud. Éppen ezért azt gondolom, hogy ennek a megkülönböztetett együttműködésnek, amely London, Varsó és a három balti állam között alakult ki, mindenképpen nagy jelentősége van, és nyilvánvalóan ez a tengelyhez, amennyire majd tud, Ukrajna is csatlakozni fog. Tehát ez Európán belül azért egy számottevő erőátrendeződéssel fog járni. És ugyanakkor Lengyelország élvezi az Egyesült Államok barátságát is, és jók a lengyel-amerikai kapcsolatok. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek az összefogásnak ebben az értelemben mindenképpen lesz komoly geopolitikai szerepe.
Említette a britek elköteleződését, a áldozati szerepbe került Ukrajnával kapcsolatban, és hát Nagy-Britannia is az az ország volt, ahová nagyon sokan menekültek ukránok, és nagyon sok esetben fordult elő, hogy a britek befogadtak családokat a saját házukba.
Így van.
Hát az együttélésből aztán persze mindenhol voltak problémák, vagy sok helyen voltak problémák, de én úgy tudom, hogy a legutóbbi időkben már a britek elkezdtek arról beszélni, hogy akkor ők ezt most fölmondanák, ezt a kényszerű együttélést. A kormány viszont azt mondta, hogy neki nincs elegendő helye az ukrán családok elhelyezésének. Szóval úgy tűnt legalábbis a médiában, hogy itt valami nagyon komoly konfliktus helyzet kezd kialakulni. Az lett belőle?
Valóban okoz ez komoly feszültségeket a britek mindennapjaiban, viszont amit én hangsúlyoznék, az az, hogy ez a brit külpolitikai irányítságát nem változtatja meg. Mi több, még a britek gondolkodását sem abban a kérdésben, hogy külpolitikai téren segíteni kell az ukránokat. Na most az, hogy be kell fogadni a családi házunkba, hát igen, itt már jönnek a problémák, és ez már egy másik dimenzióba tartó kérdés. Tehát igen, ez egy létező probléma, amit említett, de én azt gondolom, hogy ennek legalábbis belátható időn belül külpolitikai konzekvenciája nem lesz.
Az utolsó kérdés. Ön szerint most a britek mit gondolnak magukról, mint a világpolitika szereplőiről, mint a nemzetek életének egyik meghatározó, vagy már nem annyira meghatározó szereplőiről? Hol látják magukat a világban?
Hát ez egy nagyon jogos kérdés, de nagyon nehéz is erre válaszolni, mert ugye ebben az ügyben azért itt a párthovatartozás és számos egyéb tényező nagyon erősen tagolja a brit társadalmat. Hát nyilvánvalóan számot kell vennünk azzal, hogy az egykori világhatalmi szereplővé kellett búcsúzniuk. Viszont azért azt se felejtjük el, hogy ma még mindig egy elég jelentős ország az Egyesült Királyság. Az európai ország közül katonailag a legerősebb, a legnagyobb hadsereggel rendelkezik, kiterjedt kapcsolatai vannak, és ugye létezik ez az angol-amerika fogalma, ami bizonyos értelemben egyfajta közösséget tételez fel az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között. Na most ugye itt ebben a párosban bekövetkezett egy helycsere a 20. század első felében, hiszen korábban az Egyesült Királyság dominált, most pedig már a jó ideje, tehát a 20. század első fele óta az Egyesült Államok, de ez csak azért is abban az összefüggésben említem, hogy a britek a saját erejükbe egy kicsit az Egyesült Államokat is beleértik, az Egyesült Államokkal való különleges kapcsolatot is. Ezt nem mindig viszonozzák Washingtonból, úgy, mint ahogy erre Londonban gondolnak, de ez azért valószínűleg hozzájárul a britek önképéhez. Na most, ha arra próbálunk válaszolni, hogy most ez mégis konkrétan hogy néz ki, hát ez elég nehéz lehet. Én megkockáztatnám, hogy azok, akik a Brexitre szavaztak, és ebben a globál Britannia, a globális Nagy-Britannia eszmében hittek, azok valószínűleg még nem szakítottak teljesen azzal a birodalmi múltban való gondolkodással, amelyről itt a beszélgetésünk erején volt szó. Már ez a ez a csoport valamivel kisebbségbe került. Akik Európában gondolkodnak, azok valószínűleg jobban számot vetnek a realitásokkal. De őszintén szólva, biztosat és felelősset történészként erről nem nagyon mernék, vagy tudnék mondani, mert ez itt nagyon megosztott a kép. Vannak nagyon érdekes történeti jelentések, hogy a britek hogy dolgozzák fel a saját múltjukat, de most ebből azért én nem vonnék le olyan következtetést, hogy szociológilag megállja a helyét.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is.
Hegedi Gergely egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt velünk az elmúlt egy órában. Még egyszer köszönöm szépen professzor úr. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.